Köszöntöm Önöket, Fímél Jeti a vendégem, Zsuzsa, aki 2019 karácsonyát az Amerikák legmagasabb hegyén, az Aconcagua-n töltötte, ez 6962 méter magas. Ugye Argentinában vagyunk, de azért a te nagy szerelmed az Patagónia, és azt kértem, hogy mesélj egy kicsit majd Patagóniáról, de előtte szeretném, ha lemodelleznéd... Bocsánat. Szeretném, ha lemodelleznéd, hogy 6000 méter fölött mondjuk hogyan mentél fölfelé? Mert nekem megmutattad itt a szünetben, és ez számomra teljesen hihetetlen volt. Tehát egy-egy lépés megtétele az 3-4 másodperc?
Hát nem 3-4 másodperc, de úgy van, hogy lépek, és most a másik lábbal, körülbelül ilyen lassan megy az egész. És olyan 10, hát olyan, hogy tudjak haladni, számoltam, hogy 10 lépésenként megálltam, mert szerencsém volt, mert jó akklimatizációs tervem volt, hogy a fejem nem fájt. Viszont mivel nincs elég ugye oxigén, a vér az vagyis a szív az nagyon-nagyon dobog, ugye próbálja pumpálni, igen, de igen. Nincs mit pumpálnia, tehát olyan, mintha nem tudom, ilyen maraton sprintelnél állandóan, olyan a szíve, tehát meg kell állni, mert féltem, hogy meg sokan kapnak szívrohamot például fönt is. Tehát, hogy az, hogy meg kell állni, hogy ugye a szívet egy kicsit pihentetni, és akkor ezt minden, hogy mert igazából minden egyes lépésnél megálltam volna, de nem lehet, mert menni kell. Úgyhogy 10 lépés, megálltam, kicsit lement a szívdobogás.
Egy perc, mondjuk 10 lépés és a várakozás, ez
hát,
egy vagy amikor
egy két percet
perc?
Nem engedhettem meg magamnak, de egy olyan, hát szerintem olyan 10 másodpercet megengedtem magamnak, és akkor megint tovább. És akkor ezt így 17 órán keresztül így számolgattam. Jó, mondjuk lefelé annyira nem számolgattam, de felfelé igen.
Jó, hát most egy győztél meg, hogy cserélnék veled, nem cserélnék veled. Viszont az irányban mindenképpen szeretnék cserélni majd egyszer veled, mert nekem is bakancs listás eljutni Patagóniába. Miért vagy te szerelmes Patagóniába? Mit tud az a földrész, földnyelv?
Mindent.
Köszönöm szépen, Fímél Jeti volt a vendégem.
Minden. Amikor oda mentem, mikor 2017-ben voltam ott először, igen, és ott akkor 4 hónapot végig nomádoltam északról délre és vissza. Tehát én még nem éltem át olyat, hogy ez a millió hektárnyi vadon, és minden kristálytiszta és gyönyörű, és ott vannak a hatalmas gleccserek, több ezer vulkán, egyszer csak bemész valahova, bemész egy erdőbe, és olyan, mintha a Jurassic Parkban lennél, egy ilyen ős dzsungel. Amikor egyszer, mert hát sajnos belógtam, mert nem volt pénzem nemzeti parkra éjszaka, és így nagyon sötét volt, és reggel, amikor felébredtem, akkor láttam, hogy egy akkora lapulevél van fölöttem, mint a sátor volt. Tehát hihetetlen dolgok vannak ott, és ugyanakkor az emberek kedvessége is, tehát hihetetlenül kedvesek, mert ugye Patagónia elképesztően nagy. Tehát amikor valaki megkérdezi, hogy jaj, elmegyek 2 hétre Patagóniába, én ez a már elnézés, de
minek?
Egyszerűen... Igen, mert nem tudod átélni, de megértem, akinek nincs annyi ideje, de egyszerűen nem érdemes elmenni, mert az is csak igazából a turistás hely jó, nagyon szép, de én ugye nagy részt olyan helyen voltam, ahol nincsenek turisták, és így a helyiekkel találkoztam. Persze senki nem beszél angolul, és tényleg ne senki.
De te már jól beszél spanyolul.
Annyira kedvesek az emberek igazából, hogy tök könnyű megérteni egymást. Most például visszamentem a Magellán-szorosnál lakik egy nagyon kedves család, a Gastonék, és totál semmit nem beszélünk egymás nyelvén, és végig nevettük, egy hétig voltam náluk, és végig nevettük azt az egy hetet, de hogy ne kérdezz, de nagyon vicces
ez
volt.
A fajta tisztaság, amit említettél, ez akkor ott alapvetően tetten érhető a földnek azon a déli csücskén?
Hogy értve tisztaság?
A levegő, a víz, a vizek,
minden,
a növényzet,
minden. Hát
a vadon.
Hát nincs semmi, nincs tényleg semmi.
Nincs környezetszennyezés.
Ja, semmi, egyáltalán nincs. Tehát vannak ilyen 1-2 kicsi falucska, és akkor körülbelül ennyi.
Mennyire lakott Patagónia?
Hát Nagyon nem. Igazából azért mondom, csak kis falvak vannak. Van például a Tűzföldön is úgy van, hogy egy-két helyen van ilyen nagyobb városka, de ugye nagy része, mivel olyan hosszú és olyan nagy, ugye ezért nem lakják meg. Nagyon kemény ott az időjárás, tehát iszonyatosan kemény.
Ez lett volna a következő kérdésem. Ugye tudjuk, hogy Dél-Amerikának a legdélibb részéről beszélünk, uh-huh. de ott milyen az évközben az időjárás? Van nyár, van tél, vagy vannak évszakok? Vagy ott mindig fúj a szél, és mindig hideg van?
Na hát én is úgy mentem, meg most is úgy tervezem, mert miután ugye visszajöttem az Aconcagua-ról, lejöttem, akkor mentem oda, ugye úgy olyan decemberben kezdődik a nyár, és akkor én ugye nyár végéig terveztem maradni március végéig, és addig igazából úgy jónak mondható az idő, de én úgy voltam vele...
De az hogy... micsoda, mit jelent fokban mondjuk?
Hát...
Milyen magyar évszakhoz tudnád hasonlítani?
Semmilyenhez.
Okay.
Semmilyenhez, mert az a baj, hogy például szó szerint másodpercenként tud változni az idő, tehát nem tudom neked megmondani, mert nincs olyan tényleg, hogy ugyanolyan maradjon az idő, mondjuk nem tudom, egy-két napra, az eléggé ritka.
Amikor nomádoltál, ugye az azt jelenti, hogy gyalogolsz, néha stoppolsz, aztán gyalogolsz, igen. Akkor az azért előfordult, hogy minden este nem lakott területen aludtál, ugye?
Hát én nagy részt én úgy akartam mindig igazából
hogy
a stoppolást arra használtam ki, hogy ugye nemzeti parkról nemzeti parkra mentem. Tehát én úgy voltam vele, hogy én a nemzeti parkokban húztam át úgymond az itteni telet. Úgyhogy én ott laktam, úgymond.
Azt most nem kérdezem meg tőled, hogy akkor, amikor a vadon kellős közepén fölvered éjszaka a sátrat, aztán mondjuk reggel arra ébredsz, hogy lapulevél van a fejed fölött, hogy nem is kellett volna a sátrat fölverni, hogy szóval veszélyhelyzet, vadállatok, kérdezem én, aki ilyen urbánus ember vagyok, ezek voltak? Azt tudom, hogy nem foglalkoztál velük, mert hiszen azért engedted meg magadnak, de volt veszélyhelyzeted?
Állatokkal nem, de vannak ott pumák, de nagyon félnek az emberektől. Úgyhogy
hála nekem... Isten?
Igen, mert ők hallottam, hogy nagyon agresszívak tudnak lenni, de én nem találkoztam velük. Egy róka, amikor sátorba betört, így napközben, amikor nem voltam ott, és éjszaka pedig visszajött. És
erre emlékszem, erről meséltél.
Mm-hmm. És ugye megbökte az orrával a fejemet, de az sem volt veszély, csak így igazából így közelebbről találkoztam vele, de nem.
Ilyenre fölkészültél? Tehát volt a zsebedben valami paprikaszpré? Vagy valami olyasmi, amivel lehetett volna védekezni?
Ja, nem. Hát most úgy vagyok vele, hogy én bízom a karmába, meg minden, hogy így annyira rossz ember nem vagyok, hogy ott pont ott akkor, nem tudom, keresztül harapja a torkomat egy puma, meg azért odafigyelek.
Legyen is így még ez sokáig. Viszont az az érdekes élethelyzet állt elő, hogy amikor kijöttél a vadonból, ismét beléptél a civilizációba, ez pedig volt 2020 tavasza, uh-huh. ugye tavalyi tavasza, akkor kiderült, hogy sehova nem mehetsz, mert a pandémia betette lábát a földre.
Igen, ez nagyon érdekes, mert én amikor kijöttem a civilizációba, én már hallottam, hogy az emberek mesélik, mert ott még nem volt semmi, de itt Európában itt már minden lezárások, ugye már márciusról beszélünk, de én úgy voltam vele, hogy hát nem baj, csak lesz valami. És akkor elmentem volna egy olyan helyre, ami nagyon-nagyon vadon, és hogy ott legalább 2 hétig nem lett volna igazából nagyon alkalmam így mozgolódni.
Ez Patagónia még mindig?
Patagónia, igen, úgyhogy én úgy döntöttem akkor, hogy én nem megyek bele, mert volt egy utam áprilisban, vittem volna egy csoportot a Himalájába, úgyhogy muszáj lett volna visszajönnöm. Úgyhogy én akkor visszafordultam, és akkor buszra ültem, mert én úgy éreztem, akkor Argentinában voltam, hogy át kell mennem Chilébe, mert ott voltak ugye barátaim, uh-huh. éreztem, hogy valami lesz. És akkor gyorsan átmentem.
Jó döntés volt?
Nagyon. Átmentem, és oda a barátomhoz is mondtam neki, hogy mondom, kérhetek egy éjszakát, hogy itt aludjak, és akkor úgy gondoltam, hogy elindulok már most a reptér közelébe, Buenos Aires, hogy ott kivárjam ezt az egészet. És akkor bekapcsoltam a tévét, és akkor láttam, hogy atya ég. Tehát nem tudom, emlékszem, van ez a Louis de Funé film, amikor ugye egy másik időbe csöppen, és bekapcsolják neki a tévét. Nekem egy olyan pillanatom volt, tehát egy olyan világ tárult elém, hogy úgy, hogy tényleg, mintha egy másik bolygón lennék, tehát egyszerűen nem értettem semmit, egyszerűen tényleg én akkor jöttem ki a vadonból, és én nem tudtam, hogy mi történik itt az emberekkel.
Azt miért csináltad azt, hogy Argentinából átmentél Chilébe, de ugyanakkor a repülőhöz megint Argentinába kellett volna visszamenned? Chiléből nem lehetett volna hazautazni? Vagy olcsóbb volt?
Olcsóbb Argentinából, igen. Jóval olcsóbb Buenos Airesből, igen.
De nem tudtál, mi történt utána?
Hát nem tudtam, mert utána kértem még egy éjszakát a haveromtól, mert láttam, hogy hát itt szerintem még a repteret sem fogom elérni, és nem akartam Argentínában ragadni, és akkor másnap pedig a WHO bejelentette, hogy ugye világpandémia, és onnantól kezdve törölték a járatom, elvesztettem, ugye voltak előadásaim, az utamat, kb. Úgy mindent, úgyhogy leültem, úgyhogy a barátommal, a haverommal, hogy egy sörrel, és akkor beszélgettünk, hogy mondom, most mi legyen, már mondom, nincs is értelme nagyon visszamennem, mert munkámat mind törölték, és hogy mit csináljunk, és akkor mondta, hogy ha szeretnék, akkor szívesen lát, és hogy maradjak kint, és akkor én úgy döntöttem, hogy nem jövök vissza, mert ugye eléggé ilyen pánik volt, hogy mindenki haza akart jutni, és akkor napokat vártak ott a reptéren, meg törölték, stb. Úgyhogy én, képzeld el, mindenki az utolsó járattal jött haza, most egy kicsit így lehet, hogy viccesen hangzik, de én még júniusban is az utolsó járattal jöttem haza, ez egy nagyon jó marketing volt, hogy mindenki az utolsó járattal.
Sok utolsó járat volt.
Igen, és akkor így van, én is az utolsó járattal hazajöttem, ami szerintem egy ilyen kis gonoszság volt, de végül is hazajutottam.
És akkor három hónapot töltötték kint, ahogy mondtad nekem, karanténba? Ezt hogy kell elképzelni?
Igen, pontosan képzelt 90 napot, tehát kértem először egy éjszakát a haveromtól, utána még egy éjszakát, és pontosan 90 napot maradtam nála. Egy kis faluban, egy gyönyörű tópartján, Észak-Patagóniában voltam, egy nem tudom, 10 000 fős kis falucska vagy városka, és ott ki lehetett mozdulni, viszont azon kívül nem lehetett kimozdulni. Eleve ugye itt Európában ment már itt ez az egész, és az európaiakra rossz szemmel néztek, mert ugye akkor mindenhol a világban, bárhol az európaiak, ugye mi mind betegek voltunk, uh-huh. Úgymond. Nem jó szemmel néztek rá, stoppolni se tudtunk volna, meg igazából úgy voltam vele, hogy nem is tudtam volna sehova menni, mert minden nemzeti park zárva volt. Tehát igazából én el voltam ott, hogy úristen, Patagónia, és kimaradok, és ez a sors, de igazából mit ér, ott vagy egy csodás helyen, és ha nem igazából tudsz, nem tudsz menni. Tehát ott volt ez a csodás, és lementem a partra, és láttam ezt a csodálatos vulkánokat, és hegyeket, és nem tudtam egyszerűen
Milyenek
menni.
Voltak akkor a járványügyi viszonyok Chilében? Mert ugye Chilében voltál,
igen,
ott
Chilében.
Ezt a három hónapot.
Igen.
Akkor például ellenőrizték, hogy a faluból ne menjen ki senki?
Igen, igen, igen. Ellenőrizték, meg hogyha ki is mentek, papírnak kellett lennie, meg ugye a hőmérsékletet mérték, és ugye nekem semmilyen dolgom, úgymond nem volt.
Megtanultál főzni ez alatt a három hónap alatt?
Hát meg, igen, ilyen háziasszony lettem, meg ilyen házvezetőnő, igen.
Majd letelt a 90 nap, amikor először lehetett, és akkor azonnal haza is jöttél Budapestre.
Ja, nem, hát végül is folyamatosan lehetett volna jönni igazából, tehát értem. Volt sok mentesítőjárat azért meg lehetett oldani, de nem, én úgy voltam vele 90 nap után, hogy tehát elég volt kint. Most mit csináljak
nem tudsz
tovább.
Mit csinálni.
Megjött is a tél, az a másik. Náluk meg nagyon nincs fűtés is, meg na mindegy, nem akartam téren már maradni.
Már hogyha nincs volt. Fűtés, fájuk csak van?
Hát igen, azzal fűtenek egy térben, csak a nappaliban, de a házak ilyen faházak, képzeld el az összes, és a fák közt így, tehát én kiláttam igazából a deszkák között a hálószobában.
Egyébként az építkezésükre ott a Patagóniában a fából épült ház a jellemző?
Igen.
Milyen helyiségek vannak?
Van egy nappali, és csak ott van a fűtés, és akkor ugye vannak a hálószobák, meg egy külön konyha, tehát itt nincs nagyon ilyen amerikai stílusú, ilyen nagy terek.
A boltokban az ellátás az teljesen normális?
Igen, igen, igen.
Tehát mindent kapni?
Mindent, igen, azzal nem volt gond, mondjuk.
Hát lehetett volna akkor vásárolni ilyen tömítő szert is, amivel berakod.
Hát Fia, ott ez a szokás, én úgy voltam vele, hogy hát akkor ennyi.
Jó, most itthon vagy, de nem sokáig maradsz itthon, mert hogy ősszel már újabb terveid vannak, a végén erről mesélj nekem, mik lesznek ezek?
Hát én februárban idén elhatároztam, hogy 8000 méter fölé szeretnék menni, úgyhogy a világ 8. legmagasabb hegyét, a 8163 méter magas Manaslut néztem.
Miért pont ezt választottad? Ez van leghamarabb 8000 méter fölött?
Nem.
Sok van egyébként, persze.
14 darab van, ez a 8. Uh-huh. legnagyobb. Igazából azért is választottam az ország, mert Nepál, meg most nagyon Tibetbe például nem is indítottak nagyon expedíciókat, meg a kínaiak amúgy is mindig, amilyen kedvük van, úgy adják ki az engedélyeket. Úgyhogy úgy döntöttem, Nepált ismerem is. Én Manaslunál már voltam.
Mikor indulsz?
Augusztus.
Hogy telik addig az időd? Most mi akkor még van 3 hónapod? Mik a legfontosabb, amiket el kell intézned? Legyen mondjuk pénzed az útra.
Ez a legelső igazából, úgyhogy most szponzorációt keresek, meg most kiadok ilyen mindenféle termékeket majd, amiket meg lehet majd vásárolni, és remélem ebből összejön a pénz.
Volt már olyan szponzorod az elmúlt években, aki egyébként már hallott rólad, amikor bekopogtál?
Soha nem volt szponzorom.
Soha nem volt. Akkor most lesz az első olyan túrád, amit megpróbálsz megszervezni.
Igen, mert ez már ugye akkora horderejű, tehát ez egy 1,5 hónapos non-stop expedíció, tehát ez már egy nagyon komoly, úgyhogy igen, meg hát hogyha azt nézed, igazából csak ilyen 500 000 az az anorák, meg 300 000 a cipő. Tehát, és ez csak igazából 2 darabot említettem. Igen,
mondja ezt egy olyan hölgy, aki itt ül velem szemben, és akiről én tudom, hogy egyébként a BBC-nél dolgozott Londonban. Tehát nem akármit csináltál. Mit csináltál ott? Amit ott hagytál ezért, hogy világot lássál, és világgá menjél.
Én a Facilities Management dolgoztam, ami igazából azt jelenti, hogy mi feladatunk volt a mi csapatunké, hogy semmi ne zavarja meg az adást, és ez a bombatámadástól kezdve a tüntetőkig, a hírességek beléptetése, tehát minden, ami mi csapatunk intézte.
Ti voltatok az alfája és az omegája annak, hogy biztonságban történjen minden.
Igen, és ez körülbelül 8000 ember. Tehát ott volt az összes a hírek, rádió, nagyon sok stúdió, igen.
Történt mindez a BBC-nél. Mikor jöttél onnan? 2015?
2015, igen, amikor világgá mentem.
2015, és akkor most jön a 8100 valahány méteres nepáli csúcs, úgyhogy addig még van 3 hónapod fölkészülése. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és meséltél megint. Én változatlanul azért nem cserélnék veled, de én máshogy vagyok összerakva, mint te, de bámulom és ámulom azt, hogy mikre vagytok képesek. Te is, meg a hasonszörű világjárók is, akik elindulnak egy hátizsákkal, és csak mennek, és jól érzik magukat, és benne vannak a természetben, és az adja nekik azt az éltető erőt, amivel aztán utána ugyanilyen csillogó szemmel el tudják mesélni az élményeiket. Nekünk pedig az a feladatunk, hogy ezt ugyanolyan tátott szájjal hallgassuk, mint ahogy ezt eddig tettük. Fémér Jeti volt a vendégem, köszönöm szépen, sok sikert neked, és visszavárlak, ha megtetted ezt a kis 8000 valahány száz méteres magasságot, mert a hegy majd fölenged. Köszönöm így szépen, van, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a meghívást.
Köszönöm szépen az önök figyelmét is. Az elmúlt 2 óra szerkesztő műsorvezetőjét, Búza Sándort hallották. A viszonthallásra!